Román Gerasim. Azt kérdi az 500 éves ember, csimasz hústól és áfonya zsírtól feketélő szakálla alatt. Gyerekek! Miért kerestek ti engem? Mi újat mondhat nektek egy 500 éves ember? Azt hiszitek, hogy ha valaki öreg, szakállas és egyedül él egy erdő mélyén egy barlangban, erdei pockot eszik és forrásvizet iszik, halkan beszél, és keveset? Az ő szava többet ér, mint bárkié? Többet tudok én az életről, mert 500 éve élek? Így fogadott bennünket az 500 éves ember. Aztán leültetett egy-egy tuskóra, szárított gombát vett elő, és csemcsó szörpöt. Na de most komolyan, mi a fenét kerestek itt? Való igaz, sokat emlegették akkoriban az 500 éves embert. Már szürkülödött, éppen megnyertem a németezést, pihegtünk a padon, és magoztunk. Sokat hallottunk akkoriban az 500 éves emberről, aki a csereerdő mélyén lakott egy elhagyatott tárnában. Azt kérdi Gerő, váratlanul, mint a ménkű csapás, paszki, nem lessük meg az 500 éves embert? Nem voltam soha bevállalós típus, de akkor este lassan, komótosan vert a szívem, ereim falai kisé megrodgyantak, zúzám halkan őrölt. Úgy éreztem, talán beleférne egy kis esti izgalom, bár olyan távolra egyedül még soha nem mentem, amióta a lakáskulcs ott lógott egy koszos párgán a nyakamban. Amikor végigfuttattam fejemben, hogy merre vezet az út az erdő felé, és az éjszaka kékes fényei derengeni kezdtek a kombinát felől, rögtön szarnom kellett, mint általában, ha fokozódott az izgalom, rendszerint hunyózás közben. Hárman indultunk el. Gerő, Kapa és én. Patkány is velünk tartott volna szíve szerint, de kiszólt az anyja a konyhaablakon, ellentmondás nem tűrő hangon, és tudni kell, hogy bármekkora góré is volt valaki a grundon, ha az anyja szólt, hogy késő van, vacsora, vagy csak úgy, most rögtön fel, akkor az nem volt vita tárgya. És ha éppen foci közben is volt, vagy éppen hunyó, akkor ott, abban a pillanatban átvágták a játék menetét, és a csávó lehajtott fejjel indult a lépcsőhez felé. Ilyen volt a grund. Szóval elindultunk hárman, átvágtuk a kerteket, ahová abban az órában már becsörtettek a vaddisznók, átmentünk a bekötő úton, hogy a távolban felderengjenek a hideg völgy első putriai. Gerő hóna alatt volt a labda, Kapa pedig egy vascsövet szorongatott. Gondoltam, nekem is jól fogna valami markolható szerszám, ezért jobb hián egy ágat emeltem el az egyik kert kerítéséből. Így surrantunk a hideg völgy mellett, miközben émeigős szagot hozott a szellő és kutyavonyítást. Aztán nem történt semmi különös. Végig oldalogtunk a szondák mellett, a szőlősök fölött a gerincen, és mire az első fák elé értünk, teljesen besötétedett. A Kapa szeme úgy világított, mint egy macskának. Megéheztünk. Volt Gerőnél néhány szemmogyoró, elropogtattuk. Hallottam, hogy ezek úgy szuszmognak, mint két beteg pocok. Úgy berezeltem én is, hogy legszívesebben ott, abban a pillanatban visszafordultam volna, de nem, ilyet azért nem csinálsz. távoli város fényei, az erdő roppanásai. Három fehér pofa. Elindultunk botorkálva, fogalmunk sem volt merre. Csak hallásból tudtuk az útvonalat, de nemhogy éjszaka, még nappal sem jártunk erre. Egymás mögött, libasorban haladtunk egyre mélyebbre, és az elkeseredettség keserűen folyt szét bennünk, mint az epe. Ropogott az erdő sötéten. Kapa ment elől, mert ő javasolta, hogy menjünk. Na tessék, most itt vagyunk, körbevéve az erdő göcsörtös lényeivel, meg bármikor összefuthatunk Dzsikuval, aki éppen az erdőben kolbászol valahol. Annak sem lenne jó vége. Majdnem sírva fakadtam. Úgy tűnt, már órák óta bóklászunk, és az is eszembe jutott, hogy biztosan már keresnek otthon. Szerintem a többieknek is megfordult a fejében, de szó nélkül baktattunk az erdő sötét lelke felé. Valahol messze a fejünk fölött összezártak a fekete ágak, és azon túl hűvösen pislákoltak a fények. Lelkem egy része minden kilégzéssel pára lett, és ott lüktetett a szemem előtt, aztán visszaszívtam egy részét, hogy újra átpaszírozzam magamon. Párologtunk, mint lovak a hajnali fényben. Gerőnél a labda, Kapa a vascsővel piszkálta az avart, én meg észrevettem, hogy bal zsebemből kilóg a kapuskesztyű, és szivárog belőle szappan bőrének a szaga. Időnként megtorpantunk, mintha léptek ropogása lett volna a zavaron, de csak az erdő árnyai keltek éjszakai útra. Amikor már kezdett becserkészni az a zsigeri félelem a sötétséggel szemben, hisz nemhogy a tárnát nem találtuk, de rendesen el is tévedtünk, kicsordult a szememből egy csepp keserű könny. Aztán Gerő hirtelen felsziszent. Oda kuporodtunk mellé, és figyeltük a kövek mögül kiszűrődő fényeket. Mozgás nem volt, egy rádió műsor remegő hangja josontak a fák között. Tanakodtunk, ha már idáig eljöttünk, kár lenne nem megnézni közelebbről. Egészen közel lopóztunk, de mozgást továbbra sem láttunk. Néhány használt lábbeli, rozsdás edények és szerszámok szerte széjjel az ágakkal körbezárt bejárat előtt. A bejárat enyhén jobbra ívelt, ezért nem láthattunk be, közelebb kellett tehát mennünk, nem lehetett egy ilyen helyzetben a becsületet kockára tenni. Mekkora is egy szív? Mint egy alma? Vagy mint egy száradó szilva az ágon? A fal mellett tapogatózva haladtunk befelé, egyre mélyebbre, a sötétből a fény felé. A kanyarban álltunk, néztük a szobát. Olyan szoba, mint bármelyik másik. A petróleum lámpa kanócából szétáradó fény óvatosan befészkelte magát szemeinkbe, mint egy puha macska. Kerekre nyitott szemekkel néztük a szobát, a virágos terítővel letakart ágyat, a kis fémasztalt rajta a mosdótállal, a kenderzsákban lapuló krumplit, a falon a megsárgult családi képeket. Ilyen volt az 500 éves ember szobája. Barátságos, emberi. Ha visszagondolok az 500 éves ember szobájára, mintha az összes szobát látnám benne. amelyben megfordultam valaha. Mintha megtapintanám benne az összes korhadó asztallapot, amelyen valaha étel állott előttem, mintha szagában ott mozogna mindenki, akivel valaha együtt ittam, művirágjain a pihenő por, mintha minden mozgáson felkavart pora lenne. A képek pedig a falon, mintha ott lennénk azokon a képeken, fáradtan, de azért rendbeszedve és mosolyogva. Az 500 éves ember pedig egy idő múlva botorkálva jött, kissé meggörnyedve az évszázadok terhe alatt. Nem volt meglepett, inkább unottan bökött az ágy felé, hogy foglaljunk helyet. Ilyen lenne az ember 500 év után? Valami megrázóra számítottunk, egy olyan emberre, mint amilyet még csak álmainkban sem láttunk. Öreg volt valóban, mint a nagyapám, de semmi rendkívülit nem láttam rajta. Volt a fején egy sapka, a hátán egy zöld pufajka kabát, a lábán sötétkék csizma. A száraz ágakat ledobta az ománcos kályha elé, lehuppant a hokedlire, és felénk fordult. Itt ült velünk szemben egy ember, aki 500 éven keresztül látta a felkelő napot, és este az ágakon túl a holdat. Itt ült velünk szemben ez az ember, és megvonta a vállát. Teljesen szokványosan. Olyan volt az a pillanat, olyan közvetlen, olyan egyszerű, olyan semmilyen. Gyerekek, miért kerestek ti engem? Miért keres mindenki? Mi újat mondhatna egy 500 éves ember? Semmit. Éhes vagyok. Felaprítom ezeket az ágakat, megrakom a tüzet, és sütök egy rántottát kakukktojásból, sült krumplival. Aztán pihenek néhány percig, nézem az őseim fényképeit, meghallgatom a híreket, kimegyek szarni, megmosdom a mosdótálban, aztán bebújok a takaró alá, olvasok néhány oldalt, majd kifújom a petróleumlámpát, és újra álomba merülök. Ha az éjszaka sem halok meg, akkor holnap reggel újra kimegyek a patakhoz, megmosdom, és főzök egy teát. Aztán egy újabb nap kezdődik. Ilyen az élet, gyerekek. Nem vagytok éhesek? Így ismertük meg az 500 éves embert. Megvacsoráztunk, közben mesélt az őseiről. Mesélt az erdőről. Mesélt a világról. Beszélgettünk a fociról is. Megpattogtatta a labdánkat, belerúgott és röhögött az 500 éves ember. Arcán fél évezred árnyai szaladgáltak. Aztán elkísért az erdő széléig. És figyelte, hogyan botorkálunk végig a szondák között. Át a motorversenypályán. A bokrok előtt megálltunk, és integettünk neki. Ott állt, mint egy tuskó az erdő szélén, és intett az 500 éves ember. Leereszkedtünk a völgybe, a bokrok közé, és hamarosan mindenkit elnyeltek a lépcsőházak. Az 500 éves ember már nem él. Néhány éve az erdészek találták meg holttestét a patak partján, ahol mosdani szokott. Tudod, élt 500 és egy néhány évet. Nem. Egy 500 éves ember sem élhet örökké. Már azt gondolnád, hogy valahogy ennek soha nem lesz vége. Hogy ez az ember olyan meseszerű, olyan más. De tudod, amit felépítünk, egy perc alatt roskad össze. Senki sem kivétel. Az élet nem viccelt vele sem. Román Gerasim volt talán az utolsó, aki elköltözött a Grundról. Az apja állatorvos volt, és régen felé talán Sáronberkére költöztek, és állítólag semmit sem vittek magukkal a lakásból. Itt hagytak mindent. Az új lakók napokig égették a homokozóban a poros bútorokat. Utána mindent egy óra alatt elmosott egy nyári zápor. Ő volt tehát az utolsó, aki elhagyta a Grundot, a hazát. Aztán Gerő gyerek is felnőtt, bár erre kevesen fogadtak volna. Ügyesen helyezkedett, egy faluban állatorvosként ténykedett, és belőtte magát a megyei tanács egyik székébe. Nehezen ismert meg, szerintem nem is akart. Sötétkék szeme mögött tengernyi bánat lapult, készen, hogy bármikor szétáradjon. Gerő volt az utolsó mohikán a Grundon, és már kurvára várta, hogy végre elhúzzon. Felégetni mindent maga mögött, egy új öltönyben feszíteni a kopott bőrszékben a megyei tanács palotájában. Ha összekötöm azokat a szálakat, amelyek kirojtosodtak a Gerőhöz kötődő emlékeim szélén, kezdem belátni, hogy ez a gyerek predesztinált volt tulajdonképpen arra, hogy politikai pályára lépjen. Kis fürge, puha húsú ember, nyírkos tenyérrel. Hűvösen figyelte a történetet, tekintetében bizalmatlanság és óvatosság rejtőzött. Sejtettem, hogy vele lesz a legnehezebb dolgom. Aztán inkább kényszerből, hogy végre megszabadulhasson tőlem, bólogatni kezdett, és megadta a telefonszámát. Sejtettem, hogy nem lesz könnyű egy ilyen technikás középpályást szerezni.